észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. A kormány meghosszabbítja a babaváróhitel moratóriumát és a diákhitel egy kamat stopját, és adóbefizetési haladékot kap a fővárosi önkormányzat is. Drámaian eszkalálódik a közel-keleti helyzet az amerikai-iráni összecsapások nyomán. Megkezdődött a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A tornának a VB-k történetében először három házigazdája van. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyolfelhő mellett. Következnek a részletek. Meghosszabbítja a kormány a babaváróhitelre vonatkozó moratóriumot és a diákhitel egy kamatstopját. Emellett haladékot ad a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A kormány szóvivői tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról, valamint a jövő évi büdzsé előkészítéséről is beszámoltak. Kócán Dávid összefoglalója.
Az előrejelzés alapján a 2026-os határidőre a babaváróhitelt felvevő párok egyötödénél nem született, születik meg a vállalt gyermek, mondta Köböl Anita kormány szóvivő.
Ebből az okból kifolyólag számukra a hitel átalakulna piaci hitellé, ráadásul az addigi kamattámogatást egy összegben kellene az ügyfeleknek visszafizetniük.
A kormány ezért döntött a babaváróhitelre vonatkozó moratórium meghosszabbításáról, mondta a kabinet döntéseit ismertető tájékoztatón Köböl Anita, aki emlékeztetett. A konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott, legfeljebb 11 millió forintos, szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe.
24 ezer szerződést jelent ez, kicsivel több 24.700 szerződést, ami 182 milliárdos hitelállományt jelent a mindennapokban.
A kormány a diákhitel egyre vonatkozó kamatstop meghosszabbításáról is döntött. Az új határidő 2026 év vége, közölte Köböl Anita, aki emlékeztetett arra, hogy a változó kamatozású kölcsön már 24 éve elérhető, és elsősorban a fiatalok támogatásáról szól.
A rendelet célja pedig az, hogy a 2024. december 31-ig keletkezett szerződésállomány szabad felhasználású hallgatói hitelek kamatának emelkedését megakadályozza.
A kormány szóvivők a tájékoztatón a főváros pénzügyi helyzetéről is beszéltek. Magyar Éva bejelentette, hogy a fővárosi önkormányzat október 15-éig kap haladékot a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére. Emlékeztetett, Budapestnek jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie a központi költségvetésbe, aminek eredményeként a főpolgármester szerint fizetésképtelenné válna a főváros.
A cél az, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, és ennek érdekében tárgyalások kezdődnek a kormány és a fővárosi önkormányzat között. A kormány ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Korábban egyébként összesen 8 önkormányzat kapott ilyen fizetési haladékot, ebből 5 település azóta már rendezte a tartozását.
A tájékoztatón az idei költségvetés felülvizsgálatáról is szó volt. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé áttekintésének határideje június 30-a, az eredményeket pedig augusztus 31-éig kell közzétenni, így leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os módosított költségvetés.
Egy elég hánytatott sorsú költségvetést hagyott ránk az előző kormány. Ennek a feldolgozása nem történhet egyik pillanatról a másikra. Nagyon körültekintőek a pénzügyminisztériumban.
Hozzátette, a jövő évi tervezetet várhatóan október közepén hozza nyilvánosságra a kormány.
A Mohácsi Dunahíd beruházás teljes körű felülvizsgálatával bízza meg a kormány a közlekedési és beruházási minisztert, és arra is felkérték Vitézi Dávidot, hogy tegyen javaslatot a műszaki tartalom csökkentésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, az eredetileg 381 milliárd forintos beruházás egy kétszer-két sávos híd és a hozzá kapcsolatos alföldi útszakasz megépítését tartalmazta. Magyar Éva hangsúlyozta, Márciusban az akkori vezetés a projekt kibővítéséről döntött, így jelenleg a beruházás 451 milliárd forintba kerülne.
Ezzel párhuzamosan a kivitelezőnek kifizethető előleg mértékét is felemelték 20-ról 98%-ra, és két nappal a választás előtt ki is utaltak csaknem 100 milliárd forintot a Duna-aszfaltnak. Erről a 98%-ról érdemes azt tudni, hogy a piacon egyáltalán nem jellemző ilyen arányú előlegfizetés. Ezért a szakmai bírálatok és a korrupciós kockázatok miatt a kormány úgy döntött, hogy a beruházás teljes körű felülvizsgálatában megbízza Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert.
A tájékoztató után Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Hozzátette, a beruházás eltúlzott kapacitású, és ahol lehet, módosítani fognak, a híd viszont mindenképpen megépül. A kormány és az Európai Bizottság tisztviselői is mindent megtesznek, hogy Magyarország megkapja a teljes 16,4 milliárd eurós uniós forrást, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, az egész kormány, az államigazgatás jelentős része és a diplomaták is ezen dolgoznak. Hozzátette, azt vette észre, hogy az európai intézmények, elsősorban az Európai Bizottság tisztviselői is ezen dolgoznak, és arra kaptak politikai utasítást, hogy kövessenek el mindent, hogy Magyarország megkapja ezt a pénzt.
A kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb hazaérkezzenek, ideérkezzenek ezek az uniós források, hogy ne hiteleket kelljen fölvenni, mint az előző kormány alatt, hanem valódi, esetleg vissza nem térítendő forrásokkal sikerüljön meglépni azokat a dolgokat, amelyeket meg kell lépni, többek között akár infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy kórházi fejlesztéseket.
A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában. A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz. A magyar kormány továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mondta Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottsága előtt. Arról is beszélt, közben sikerült olyan megállapodást kötni Kijevvel, amely bővíti a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati és oktatási jogait, a következő hónapokban pedig több jelentős nemzetközi csúcs találkozót is Magyarország rendez. Jó Csaba összefoglalója.
Mi csak az érdem alapú csatlakozásban hiszünk, semmilyen gyorsított tagságot nem támogatunk.
Az Országgyűlés külügyi bizottsága előtt is megerősítette a külügyminiszter a magyar kormány álláspontját Ukrajna gyorsított uniós tagfelvételével kapcsolatban. Orbán Anita értékelte a miniszterelnök lengyel, osztrák, német és francia útját. Úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményezővé vált Európában. Hangsúlyozta, az euróatlanti kapcsolatrendszernek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. Orbán Anita szerint jó újra a 27-ek asztalánál ülni, ahol számít a véleményünk és beleszólhatunk az európai döntéshozatalba. Orbán Anita beszélt arról is, hogy sikerült egy a kárpátaljai magyarok számára kedvező megállapodást kötni Ukrajnával.
Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségiskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén, tehát szünetben, folyosón is használható lesz a magyar nyelv. A nemzeti iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat, ünnepségeken elénekelhetik a himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és a magyar nyelvű feliratokat is elhelyezhetnek az iskolákban. Az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják, bizonyítványaikat magyar nyelven is megkaphatják, érettség és felvételi vizsgáikat magyar nyelven is letehetik.
A megszerzett uniós forrásokról a külügyminiszter azt mondta, hogy nagy erőkkel dolgoznak az azok hazahozatalához szükséges jogszabályok megalkotásán.
Ez egy 16,4 milliárd euró felszabadításáról történt megegyezés. Ez egy történelmi eredmény. A reformok teljesítése jegyében már most számos törvény került benyújtásra, igen rövid határidőn belül.
A külügyi bizottság fideszes tagja Németh Zsolt több kérdést is intézett a külügyminiszterhez, majd megjegyezte, szerinte tisztán politikai okokból tartották vissza az uniós forrásokat.
Nem arról van szó, hogy amire Magyarország idáig 3 év alatt képtelen volt, azt önök 3 hét alatt megvalósították, ez egy demagógia. Itt nyilvánvalóan volt egy politikai nyomásgyakorlás az elmúlt időszakban. Lengyelország esetében ugyanez a politikai nyomásgyakorlás érvényesült. Lengyelországot ugye jogállami szempontból kvázi diktatúraként szankcionálták, most meg egyik pillanatra másik Magyarország demokrácia lett.
Orbán Anita a bizottságülésen arról is tájékoztatta a tagokat, hogy június 23-án Budapesten megtartják a tervezett visegrádi 4-es csúcsot. Szeptemberben Gödöllőn lesz egy magyar-osztrák csúcs, októberben pedig Németországgal közösen tartanak egy ilyen találkozót Berlinben is.
A Közel-Keleten drámai mértékben eszkalálódott a helyzet, miután az Egyesült Államok és Irán ismét lőtte egymást. Az amerikai hadsereg második egymást követő napon hajtott végre támadásokat iráni célpontok ellen, Teherán pedig Bahreinre, Kuvaitra és Jordániára mért válaszcsapásokat. A perzsa állam azt is bejelentette, hogy lezárták a Hormuzi szorost, Washington szerint viszont sorban haladnak át rajta a hajók. Jankó Anita beszámolója.
Tomahawk cirkáló rakétákat indított az amerikai haderő a Michael Murphy rakétaromboló fedélzetéről szerdán. Az Egyesült Államok már második egymást követő éjszaka támadta Irán déli részét. A célpontok között voltak katonai felderítő rendszerek, kommunikációs hálózatok és légvédelmi állások. Az amerikai középső parancsnokság a támadásokat önvédelmi légicsapásoknak nevezte, válaszul, mint fogalmaztak, Irán indokolatlan és folytatódó agressziójára. A támadások közvetlen kiváltó oka valójában az volt, hogy kedden egy iráni drón eltalált egy amerikai Apache járőrhelikoptert. A két tagú legénységet kimentették a tengerből. Irán válaszára nem kellett sokat várni. Az iszlám forradalmi gárda közölte, hogy ellentámadásokat indított 18 amerikai katonai célpont ellen kuvajti és bahreini légibázisokon, valamint az amerikai haditengerészet 5. flottája ellen Bahreinben. A jordán haderő 20 iráni rakéta megsemmisítéséről adott hírt, Kuvajt pedig több órára lezárta légterét. A washingtoni vezetés megelégelte, hogy szerinte Teherán folyamatosan megakasztja a béketárgyalásokat. Ezért Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán közölte, az Egyesült Államok készen áll arra, hogy a fegyverek nyelvén beszéljen. Ha bombákkal kell tárgyalnunk, akkor azokkal fogunk tárgyalni, fogalmazott a tárca vezető. Az amerikai elnök pedig csütörtökön újabb támadásra figyelmeztetett. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, az Egyesült Államok nagyon keményen lecsap Iránra, és hamarosan elfoglalja a Kark-szigetet, amelyen keresztül Irán nyersolaj exportjának mintegy 90%-a bonyolódik. Hozzátette, teljes ellenőrzésük alá vonják az iráni olaj- és gázpiacot, hasonlóan ahhoz, ahogyan Venezuelával tették. Előző nap Donald Trump azt is elárulta az újságíróknak, hogy az amerikai hadsereg az elmúlt hetekben titkos műveletekkel segítette az olajszállító hajók áthaladását a szoroson. Elmondása szerint így több mint 100 millió hordónyi kőolaj jutott át az iráni nyomásgyakorlás ellenére, ezt azonban független források nem erősítették meg. A minap éjszaka 22 hajót vezettünk ki a szorosból, lámpák nélkül, mert az irániaknak nincs radarjuk, mi ugyanis szétlőttük a rendszerüket, mondta. Irán ezután jelentette be, hogy határozatlan időre lezárta a Hormuzi szorost, a térségbe belépő hajókat pedig tűz alá helyezéssel fenyegette. Az amerikai középső parancsnokság viszont cáfolta a lezárás hírét, és a kereskedelmi hajók áthaladását jelentette.
Hamarosan találkozhat az ukrán elnök és a magyar kormányfő, erről számolt be az ukrán külügyi szóvivő. Eorhi Tihi azt mondta, nem tud pontos dátumot és helyszínt mondani, de meg tudja erősíteni, hogy dolgoznak egy találkozón Volodymyr Zelenszky és Magyar Péter között. A miniszterelnök a hónap elején jelentette be, hogy áttörést értek el a kárpátaljai magyarok jogaival kapcsolatban. Kedden pedig az országgyűlésben azt mondta, szervezik az ukrán elnökkel a találkozót, amelyet Beregszászon szeretne megtartani. Barna Péter összeállítása.
Európának részt kell vennie a béketárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij Tallinnban, ahol észak-európai és balti vezetőkkel egyeztetett az ukrajnai béketárgyalásokról. Az ukrán elnök leszögezte, a lehető leghamarabb tárgyalóasztalhoz kell ülni Oroszországgal, Ukrajnának pedig biztonsági garanciákat kell kapnia az Egyesült Államoktól és Európától. Európa nem lehet pusztán közvetítő, mert Európa a mi oldalunkon áll. Nagyon veszélyes lenne csak közvetítőként fellépni, mert ha az Európai Unió közvetítőként venne részt, akkor a két fél között kellene állnia. Ezért legyünk őszinték és nyíltak, nincsenek pusztán közvetítők, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. A dán miniszterelnök szerint Európának is szüksége van Ukrajnára, ezért folytatni kell Kijev támogatását. Európa nem tud hatékonyan újra fegyverkezni Ukrajna nélkül. Ukrajna támogatása nem jótékonyság, hanem önvédelem, közölte Mette Frederiksen. Petteri Orpó finn miniszterelnök pedig hangsúlyozta, a fronton megváltozott a helyzet, Ukrajna a korábbiaknál kedvezőbb, Oroszország pedig rosszabb helyzetben van. Ukrajna fennmaradása Európa egyik alapvető biztonsági érdeke. Az önmagát védő Ukrajna ma erősebb, mint korábban, és képes mélyen Oroszország területén fontos célpontokat elérni. Ezért erőteljes támogatásunknak folytatódnia kell. Az észak-európai és balti vezetők közös nyilatkozatukban méltányolták a haladást, amelyet Ukrajna az Európai Uniós tagság felé vezető úton elért, és sürgették, hogy június-júliusban nyissák meg a tárgyalásokat az összes csatlakozási fejezetben Kijevvel. Kiálltak Ukrajna NATO tagsága mellett is, és leszögezték, Ukrajna közvetlenül hozzájárul az euróatlanti biztonsághoz. Közben újabb információk derültek ki Volodymyr Zelenszkij és Magyar Péter lehetséges találkozójáról. Az ukrán külügyi szóvivő arról beszélt, pozitív jelzéseik vannak arra vonatkozóan, hogy az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök személyes egyeztetése hamarosan megtörténhet. Heorhéj Tihi pontos dátumot és időpontot nem mondott, de megerősítette, hogy dolgoznak a találkozón, ami a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról fog szólni. A külügyi szóvivő szerint a legérzékenyebb kérdésekben már volt előrelépés, különösen a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, és Budapest támogatja, hogy megnyissák az első témakört Ukrajna EU csatlakozási tárgyalásain.
Nagyon intenzív szakmai egyeztetés folyt a magyar kisebbség helyzetének rendezéséről.
Június 3-án jelentette be Magyar Péter, hogy áttörést értek el, és átfogó megállapodás született Magyarország és Ukrajna között a 100 000 fős kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. A miniszterelnök közölte, a kárpátaljai magyarok az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni.
Ahogy azt a magyar kormány és személyesen én is többször egyértelművé tettük, abban az esetben tudunk új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, ha Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére.
A sajtóban megjelent, de hivatalosan nem megerősített hírek szerint a találkozót hétfőre tervezték Budapestre, de végül elhalasztották. Magyar Péter kedden pedig az országgyűlésben azt mondta, szervezés alatt van egy találkozó az ukrán elnökkel, amit Beregszászon szeretne megtartani.
Egyhetes spanyolországi körútján a katolikus egyházfő tegnap Barcelonában felszentelte a Sagrada Familia bazilika legmagasabb tornyát, ma pedig a Kanári-szigeteken a tengerbe veszett migránsokra emlékezett. 14. Leó felszólította az országokat az emberek méltóságának megőrzésére. Szokolai Kinga és Jó Csaba összeállítása.
A katolikus egyházfő Gaudi halálának centenáriuma alkalmából tartott szentmisét a még mindig épülő és a tervek szerint 2035-re elkészülő bazilikában. Ez nem befejezetlen mű. Az, hogy nem teljes, az nem hiba, mert egy vágyakozásról tesz tanúságot. Nem hiányosságot jelent, hanem inkább egy ígéretet fejez ki, amelyet következetesen szeretnénk tiszteletben tartani és beteljesíteni, fogalmazott Leó pápa. A katolikus egyházfő hozzátette, Antoni Gaudi azzal a vággyal alkotta meg a bazilikát, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait, felajánlva egy lelki zarándoklatot, amely elvezet a Krisztussal való találkozáshoz. Már beesteledett, amikor az épület előtt elkezdődött a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb, 172,5 méter magas tornyának felszentelése. A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, és az épületet a láthatatlan Isten látható jelének nevezte. Csütörtökön már a Kanári-szigeteken landolt a pápát szállító repülőgép. 14. Leo egy zárt körű programon vett részt az egyik kikötőben, ahol menedékkérőkkel, valamint a velük foglalkozó hivatásos és önkéntes segítőkkel találkozott. A pápa az emberkereskedőkkel szembeni valós fellépést és az integrációs folyamatok felgyorsítását sürgette. Önvizsgálatra szólította fel ugyanakkor a származási országokat, valamint kritizálta Európát. Minden érkező hajó nem csak migránsokat, hanem egy kérdést is magával hoz. Milyen világot építünk, ha ennyi testvérünknek és nővérünknek kell vállalnia a halál kockázatát az élet keresése közben? Tette fel a kérdést az egyházfő. Beszéde után afrikai migránsok adtak Leó pápának egy virágkoszorút, amit a vízbe dobott, és egy perces néma csenden emlékezett a tengeri migráció halálos áldozataira. Majd a pápa mobillal ment tovább a Szent Anna katedrálisba, ahol egyházi vezetőkkel találkozott.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Újabb fordulatot vett Magyar Péter kormányfő és a köztársasági elnök konfliktusa. Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordult a kialakult alkotmányos vita rendezése érdekében. Magyar Péter élesen bírálta az államfőt, és a közösségi médiában is megismételte korábbi kritikáit. A két közjogi méltóság közötti nyilvános csörte hetek óta tart, miközben a miniszterelnök továbbra is Sólyog Tamás távozását sürgeti. Jó Csaba összeállítása.
A köztársasági elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Az államfő abban bízik, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt értelmező döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye egyaránt segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését, és előmozdítják az alapvető alkotmányos elvek érvényre jutását. Magyar Péter megismételte korábbi a köztársasági elnökkel kapcsolatos kritikáit, miszerint Sólyog Tamás soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a megtámadott civilek, művészek, bírák vagy újságírók mellett. A miniszterelnök azt is írta, Sólyog Tamás a saját pozíciója és havi 6 milliós fizetése védelmében naponta 5 helyre elfut panaszkodni. Eközben Magyarország legnépszerűtlenebb közszereplője. Magyar Péter nem sokkal korábban a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón is beszélt a köztársasági elnökről.
Szerintem kiemelten fontos a köztársasági elnöki intézmény, annak a tisztelete, és ahogy mondtam, ezért is fogom még egyszer felkeresni Sólyog Tamást, két külföldi panaszkodás között lehet, hogy itthon lesz, és akkor tudunk még beszélni. De pontos időpontot nem tudok önnek mondani, meg fogjuk oldani ezt a kérdést. Az angol ezt úgy mondja, the sooner is better, minél gyorsabban, annál jobban.
Sólyog Tamás néhány napja egy svájci magazinnak beszélt a közte és a miniszterelnök közötti konfliktusról.
Egy eset a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le.
Aber in einem Fall kann der ungarische Präsident der Republik bestimmt nicht.
Abban az esetben, hogyha ha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
Az államfő hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt több alkalommal és konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
a jogállamra is fenyegetés.
Gesamte demokratische Ordnung für den Rechtsstaat.
Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
A köztársasági elnök mellett vasárnap szimpátia tüntetést tartottak a Sándor palotánál.
Azonnali intézkedéscsomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére Budapesten a társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán, aki előre nem jelzett beszédet mondott a 97. ünnepi könyvhét megnyitóján, a tankönyvpiac liberalizációja mellett egy központi irányítástól mentes, szabad kulturális korszakot hirdetett meg. A miniszter a többi között az e-könyvek és a hangos könyvek álfakulcsának felülvizsgálatát, a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjának kiterjesztését, a magyar irodalom nemzetközi jelenlétének visszaállításáért egy új fordítás támogatási rendszer kidolgozását ígérte, és azt is közölte, a pedagógusok, könyvtárosok és közművelődési dolgozók részére állami könyvvásárlási támogatási programot terveznek. Július 1-én lép hatályba az úgynevezett 3 eurós vámszabály. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, az új uniós rendelet alapján az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű csomagok esetén termékcsoportonként 3 euró vám terheli a vásárlót. Linzmeier Szilvia hozzátette, az uniós tagállamokat érintő szabályozás minden harmadik országból érkező termékre vonatkozik.
Ha valaki 3 különböző dolgot rendel, így például rendel egy fogkefét, 2 pólót és 3 szoknyát, akkor mivel 3 különböző fajtájú termékről van szó, ezért ezek után, a tételek után mindegyiknél egyesével 3-3 eurót kell felszámítani az új szabály értelmében, ami itt azt jelenti, hogy 9 euró lesz a fizetendő vám. De ha valaki csak pamutpólót rendel, vagy csak fogkefét, 150 euró alatt, akkor ott 3 euró a fizetendő vám érték.
Megkezdődött a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A nyitó mérkőzésen az 59. percben Mexikó, Dél-Afrika 1-0. A tornának a VB-k történetében először 3 házigazdája van. A találkozókat Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában rendezik. A meccseket Magyarországon az M4 Sport közvetíti, és az időeltolódás ellenére országszerte szerveznek közös meccsnézéseket. Harcsás Gergely összeállítása.
A tornán a világbajnokságok történetében először 48 csapat vesz részt. Az Egyesült Államokban 11, Mexikóban 3, míg Kanadában 2 helyszínen rendeznek meccseket. Összesen 104 mérkőzést játszanak. Idehaza a közmédia valamennyi meccset élőben közvetíti.
Sokkal több csapat van, és sokkal több mérkőzés, mint eddig volt, és abban bízunk, hogy mindenki velünk tart majd ebben az 5 hétben.
Mondta az M4 Sport csatorna igazgatója. Székely Dávid közölte, a találkozókat a sportcsatorna mellett a Dunavörtön és az M4 Sport Pluszon láthatják a nézők. Hangsúlyozta, a közösségi oldalakon részletes statisztikák lesznek elérhetők, és a legfontosabb újítás az M4 Sport YouTube csatornáján várja a szurkolókat.
Ha valaki föl kell, különböző hosszúságú összefoglalókat talál, kiválaszthatja, hogy a fél órás, a nagyjából 10 perces, vagy a nagyon rövid 3 perces összefoglalót nézi. Ha így tesz, akkor ugyanolyan izgatottsággal tudja végignézni majd a történéseket egy rövidített formában, mint hogyha ilyen fönt maradt volna.
A meccsek közvetítésében 8 kommentátor vesz részt. Hajdú B. István 4. alkalommal közvetít a helyszínről VB meccseket. Azt mondta, már a hangulatért is érdemes lesz leülni a tévé elé.
Tényleg nem tudjuk elképzelni, hogy Mexikó, melyik örjöng és rajong a labdarúgásért, mennyire készül erre.
Országszerte több helyütt lehet majd kivetítőn is nézni a meccseket. Budapesten a Szabadság téren újra megnyitja kapuit a belvárosi foci mozi, ahol a hajnali összecsapásokat az esti mérkőzések előtti hangolódásként felvételről lehet megnézni. A főváros mellett több nagyvárosban is közös meccsnézéssel készülnek. A szegedi Tiszaparton több százan szurkolhatnak együtt, mondta Jakab Gusztáv, étterem tulajdonos.
Közel 500 főt tudunk leültetni, és több mint 200 embert tudunk lefektetni napágyainkra. Készítünk természetesen hotdog, hamburger, meccs mellé, jéghideg csapócsörökkel. Van egy óriási letfalunk, és reméljük, hogy jó idő lesz, és ennek a meccset minél többen.
A VB csoport küzdelmei 72 összecsapásból állnak. A nyitó mérkőzést pénteken hajnali 4 órától a Dél-Korea-Csehország meccs követi, majd 21 órától Kanada Bosznia-Hercegovinával találkozik.
Időjárás jelentés. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható. Budapesten 21 órakor 18 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hektopaszkál, alig változik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rozbora Zoltán nevében is elköszön a műsorvezető Néver Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
Műsor ajánlott. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kemping turizmus bevezetése.
Az este a házigazda Csatári Bence történész Vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés pénteken 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Nagyok.
Gömbölc, bille, lágycellák, több évtizedes matematikai rejtélyek megoldása. A rajzasztalok mellől, az építészet világából indult, munkássága a Mars kutatástól a modern orvostudományig ível, miközben nap mint nap diákok generációit tanítja a mechanika és a formák szeretetére. Vendégem egy zseniális elme, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, Perika és Gábor Dénes díjjal is kitüntetett, Domokos Gábor építészet,